Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
€4 millió értékű az árvíz utáni helyreállítási munkákhoz szükséges eszközöket tartalmazó segélyszállítmányt indított útnak az erdélyi Háromszékre a Katolikus Karitász. A továbbiakban a helyreállítási munkálatokhoz szükséges falszárítógépekkel és egyéb felszerelésekkel, valamint további tartós élelmiszerszállítmányokkal kívánják támogatni a térségben élőket. A Karitász segítségnyújtásához a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni. Helyzetelemzést és segítségkérő listát kért a magyar kormány a parajdi katasztrófával kapcsolatban Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnöktől, akit Budapesten fogadott Orbán Viktor. A miniszterelnök a Facebook oldalára feltett videóban azt mondta, így látható lesz mi az, amiben a magyar kormány kiegészítendő a román kabinet munkáját, segítséget tud nyújtani a magyaroknak. Mindenki úgy érzi, hogy a magyar világ egy darabja került veszélybe, méghozzá úgy tűnik végveszélybe, fogalmazott a kormányfő. Később kiderült, a kormány úgy döntött, hogy megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet adománygyűjtő műsorában befolyt felajánlásokat. Emberi mulasztás történt Parajdon azzal, hogy a patakot nem terelték el korábban, 1,5 kilométerrel feljebb, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt is közölte, Magyarország minden segítséget megad. A kormányinfón szó volt arról is, hogy Brüsszel a háborút támogatja, de reményt ad például a lengyel elnök választás eredménye. Magyarország valószínűleg céldátummal megemeli a honvédségi ráfordításokat, de továbbra is a béke pártjánál, jelentette ki a miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna és Oroszország háborús propagandája érdekében is újságírókat fizetnek Magyarországon. A Pride ügyében pedig szóba került, a magyar kormány a gyermekvédelmi törvénynek érvényt fog szerezni, ez a legfontosabb, nem a szexuális kisebbségek üldözése. A rendőrség a Pride-ra felajánlotta a Kincsen parkot, emlékeztetett Gulyás Gergely. A csütörtöki törvényalkotási bizottság napirendjéről leveszik az átláthatósági törvényt, és nem hoznak döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az országgyűlés, mondta az Indexnek a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté szerint a frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. Épülhet a reptéri gyorsasút, valamint az új kargórepülőtér, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter még kedden. Nagy Márton arról számolt be, mindkét beruházás koncessziós formában valósulhat meg, előbbi 1 milliárd, utóbbi 400 millió és 1 milliárd euró közötti értékben. Hozzátette, a pályázatokat fél éven belül kiírják. Azt is közölte, a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsasút másik végállomása a nyugati pályaudvaron lenne. A beruházás a meglévő vasúti szárnyvonalakba kötné be a reptéri gyorsasutat. Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részlegét a Siemens Energy, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Így az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése. Szijjártó Péter arról számolt be, a Siemens áthidaló megoldásként döntött a székhely áthelyezéséről, miután így az előző berlini kormány engedélyének hiányában a magyar hatóságok dönthetnek a felhasználásról. A pünkösdi hosszú hétvége foglalásainak régiós összesítéséből kiderült, hogy a magyarok körében a Balaton térsége számít a legnépszerűbb hazai turisztikai régiónak, az összes foglalás 24,3%-a a magyar tenger térségébe szól, a szállás.hu szálláskereső foglaló oldal adatai szerint. A városok között Siófok vezeti a toplistát, amelyet Gyula, Szeged, Eger és Balatonfüred követnek. A Balaton vízhőmérséklete ma már átlagosan 1,7 fokkal magasabb, mint 2000-ben, és a változás üteme folyamatosan gyorsul a Hurrem Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tanulmánya szerint. Az utóbbi 3 évtizedben a Balaton vize 3-szor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben, a vízben fellépő hőhullámok pedig gyakoribbá és intenzívebbé váltak. A klímaváltozás nem csak a víz melegedését hozta el, megbillenhet az évszakos ciklusokra épülő ökoszisztéma, nő az oxigénhiányos időszakok és az algavirágzások kockázata, és megjelennek a melegkedvelő inváziós növényfajok is. Végül az időjárásról. A folytatásban majd általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de a fölénk érkező szaharai por miatt szűrtebb lehet a napsütés. Csapadék nem várható. A szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 33-34 fok körül alakul. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást ad ki az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzés alapján. A tartós hőség komoly terhet ró a szervezetünkre, különösen a kisgyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre és a várandósokra. Híreinket hallották.
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. 105 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá a versailles-i Nagy Trianon palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot. A trianoni békeszerződés a versailles-i békerendszer részeként született meg, melyet a világháború lezárását követően egy másfél éves konferencia készített elő. A trianoni békepontjai ismertek. Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát. Ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű 20 milliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres 7 millió lakos számláló kisállammá vált. Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. A béke minden más szempontból is gúzsba kötötte az országot, miután a háború egyik felelőseként tetemes jóvátételt szabott ki Magyarországra. Hadseregét 35 ezer főben határozta meg, és számos egyéb gazdasági és katonai kérdés kapcsán sértette a vesztes állam szuverenitását. A mai adásban a Trianonhoz vezető útról, külső és belső okokról, következményekről beszélgetünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új és jelenkori történeti tanszékének egyetemi docensével.
Mai adásunkban a trianoni békediktátum okait és következményeit kutatjuk, elemezzük. Bár a békeszerződést 1920. június 4-én írta alá a magyar küldöttség, az előzmények és az okok nyilvánvalóan jóval korábbra nyúlnak vissza. Melyik az az első ok, ami magának a békediktátumnak a megfogalmazásához vezetett?
Azt hiszem, hogy meg kell különböztetni egyrészt külső és belső okokat, másrészt pedig időben közelebb és távolabbi tényezőket is, amelyek a trianoni békeszerződés aláírásához vezettek. Hogyha a külső és a belső okokat nézzük, akkor mindenképpen az első világháború következményeként tekinthető ez a trianoni béke, és ilyen szempontból beleilleszkedik az első világháborút lezáró békerendszer más ilyen jellegű szerződései közé. A belső okok pedig a sok nemzetiségi Magyarország feszült helyzetéből, társadalmi és etnikai feszültségeiből következnek. Az időben távolabbi ok vagy előzmény talán a kiegyezésben keresendő, amely meghatározta a Kárpát-medencében és nem csak a Habsburg monarchiában, hanem a Magyarországon élő különböző nemzetiségnek az egymáshoz való viszonyát is. Azt, hogy ez az osztrák-magyar monarchia, a közös állam, a duális állam, ez gyakorlatilag az osztrák polgárság és a magyar köznemesség, a magyar nemesség, a magyar politika elitnek a kompromisszumára és a hegemóniájára épült. Ebből következő bizonyos nemzetiségek kimaradtak ebből a megegyezésből, kiegyezésből, és ezt a hátrányukat nem tudták behozni 1867-től 1914 vagy 18-ig eltelt időszakban. A etnikai feszültségek valóban súlyosbodtak az első világháború idején, illetve kimondottan a háború utolsó két esztendejében, amikor ugye a belső nemzetiségi ellenzék, illetve a Magyarországon kívüli ellenzék közös összefogásának hatására egy olyan elképzelés alakult ki, amely a nemzetiségeknek a jövőbeli létét Magyarország határain kívül képzelte el. Ez az, ami ugye az monarchia nemzetiségének 1916-os római találkozásában mutatkozott meg, és ennek ellenére az Antant hatalmak 1918 tavaszáig még mindenképpen úgy gondolta, hogy valamilyen formában fönn kell tartani az osztrák-magyar monarchiát, legfeljebb demokratizálva és föderalizálva. Ez az elképzelés akkor hiúsult meg, amikor az új uralkodó IV. Károly bebizonyította, hogy nem képes az országát kivezetni a háborúból, és felerősödtek az Antant hatalma körében is, és az Antant politikusok körében is azok a vélemények, hogy mind a bolsevik terjeszkedésnek, mind pedig Németország újbóli megerősödésének legfőbb akadálya, talán egy kis államokból álló biztonságövezet lesz majd Közép-Kelet-Európában.
Az előbb említett kérdésemben én erre a bizonyos 1916-os Románia belépésre gondoltam, amikor is ugye Románia úgy kapcsolódott a háborúba az Antant oldalán, hogy Magyarország Erdély, Havasalföld, bánáti területeket megkapja. Ez már első pontnak tekinthető, amikor is biztos volt, hogy az ország ezen területeit és még többet elveszítjük a háború után?
Hát a román értelmiség körében, nem csak a román, hanem a szerb értelmiség körében is, eleven volt már több évtizeddel korábban a nagy románi vagy nagy Szerbia eszméje. Ez minden románnak vagy minden szerbnek egy állam keretein belül történő egyesítését jelentette, és az, hogy a Magyarországon kívüli Kárpáton túli román királyság értelmisége vagy nacionalist elitje igényt formált a történő Magyarország bizonyos területeire, ez mindenki tisztában volt. Csak ezek a hangok, ez a propaganda talán nem volt annyira hangos, és nem volt annyira befolyásos az első világháborúig, mint az első világháború során. Aztán, amikor Románia az Antant a szövetségben megtámadta Habsburg monarchiát, és ennek ellenére csúfos vereséget szenvedett, ez a kérdés lekerült napirendről, sőt, bukaresti békében a románok még le is tették a fegyvert az ellentámadásba lendülő osztrák, magyar és német csapatok előtt. Ennek ellenére a háború utolsó heteiben sikerült magukat a győztesek sorába visszaverekedniük, és hadat üzenniük a haldokló osztrák-magyar monarchiának, és ezáltal később a győztesek oldalán helyet foglalni a békekonferencia tárgyalóasztalán.
Mikor fogalmazódott meg magának a Magyarországra vetített békediktátumnak a szövege?
Hát a békekonferencia már elég korán, 1919. januárjában összeült Versailles-ban, természetesen a vesztesek nélkül. Ez már azt bizonyította, hogy ez nem egy olyan kompromisszumon alakuló béke lesz, mint a 19. század békerendszei voltak, vagy a korábbi századok békerendszei voltak, hanem itt a győztesek, az antant hatalmak mindent egyedül akarnak meghatározni. A gazdasági lehetőségét a vesztes államoknak, határait, az élet lehetőségét a vesztes államoknak. És ugye Magyarországon a tárgyalásokon való részvételt hátráltatták a forradalmi események, illetve a tanácsköztársaságnak a harcai, úgyhogy csak a tanácsköztársaság bukása után, illetve egy legitim magyar kormánynak a megalakulása után vált lehetségesé az, hogy a magyar tárgyaló küldöttség kiutazzon egyáltalán Párizsba, mikor már gyakorlatilag a béke feltétele készen voltak. 1920. januárjában érkezett meg a magyar küldöttség Párizsba, gróf Apponyi Albertnek a vezetésével, átadták a megbízó leveleiket, és 8 jegyzékben, tehát írásbeli dokumentumban fejezték ki saját véleményüket, igényeiket, amelyhez mellékleteket nyújtottak be, ugye az ominózus vörös térkép, amelyet a Teleki Pál vezette a munkaközösség készített, aki ugye a későbbi miniszterelnökünk kiváló földrajztudós volt ezekben az években is. Ezek a jegyzékek egyrészt tagadták Magyarország háborús felelősségét, másrészt pedig kinyilvánították, hogy ragaszkodnak a történelmi Magyarország határaihoz, tehát a területi integritáshoz. Január 15-én a békekonferencia legfelsőbb tanácsa közölte az antant hatalmak békefeltételeit a magyar tárgyaló küldöttséggel. Másnap, január 16-án hangzott el gróf Apponyi Albertnek az a legendás beszéde, és ezek után január 20-án tért vissza Budapestre a béke küldöttség, 15 napot kapva arra, hogy észrevételeket tegyen az antant békefeltételeivel kapcsolatban. A küldöttség Huszár Károly miniszterelnök és Horthy Miklós kormányzó jelenlétében megtárgyalt a békefeltételeket, és egyöntetően úgy döntöttek, hogy határidő kevés a magyar kormány reagálására, illetve ennek a meghosszabbítását kérték. Közben a csehek, a románok és a szerbek közös emlékiratot juttattak el a békekonferenciához, amelyben határozottan kiálltak eredeti elképzeléseik mellett, és egyöntetűen egységesen elutasították a magyaroknak a népszavazásra vonatkozó javaslatát. Aztán február elején a miniszter tanács elfogadta a hivatalos magyar választ, eszerint a magyar állam és a magyar kormány is elutasítja ezeket az igazságtalan és megalázó békefeltételeket, és továbbra is kéri a népszavazás lehetőségét. Ezek után Párizsban május elején kapta meg a magyar küldöttség a végleges békefeltételeket, és ehhez csatolták azt a bizonyos Milleran levelet, amely ugyan a magyarok érveit és javaslatait lesöpört az asztalról, ugyanakkor a határ kiigazításának lehetőségét nem zárta ki. Ez volt az a néhány mondat, amely esetleg irreális reményeket keltett később a politikusokban, melynek a tartalma valahogy úgy hangzott, hogy adott esetben határ kijelölés során elképzelhető, hogy a határvonal nem alkalmas vagy nem pontosan észszerű, és ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a határvonalat megváltoztassák, hogyha az érdekelt államok kérik. Ez meg is történt néhány esetben a határ kijelölés során, amely egy több hónapos procedúra volt a békeszerződés aláírását követő években, de nagymértékű határkiigazításon szó sem volt egyelőre. Ez a Milleran-féle levél az egyik olyan legenda a Trianon kérdésben, amelyet még most sem tudnak pontosan, illetve nem tudják ennek a tartalmát, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel, illetve egyrészt megpróbálják fölnagyítani ennek a jelentőségét, másrészt pedig félreértelmezik ennek az eredeti értelmét. És végül is ugye ezek után került 1920. június 4-én a béke aláírására, de még egyszer hangsúlyozni kell, hogy ez békediktátum volt valóban, mert már az előző évben gyakorlatilag a csehszlovák magyar, a magyar román és a későbbi jugoszláv magyar határ vonalát kitűzték. Ausztria esetében volt még egy kis bizonytalanság, mert Burgenland kérdésében még nem tisztázottak teljesen az álláspontok és a békekonferenciának a végleges döntése.
már 1918-ra nem létezett az osztrák-magyar monarchia, és mégis, mint utódállama, Ausztria kapott Magyarországból területet, gyakorlatilag vesztes állam volt. Ez érdekes momentum. Tehát ugye azon kívül, hogy Magyarország nagy részét, mint tudjuk, kétharmad részét elcsatolták, az Ausztria az egy érdekes dolog. Ő miért kaphatott területet vesztes államként?
Burgenland kérdése szintén a nagyhatalmi politikának a része volt, ugyanis volt egy másik konfliktus Magyarország határaitól délnyugatra, egy szerb és osztrák fegyveres összetűzés, mert a szerbek az osztrák örökös tartományokból Stájerországnak és Karintiának a szlovének által lakott településeit is maguknak követelték. Egy igen súlyos, több hónapig tartó fegyveres összetűzés robbant itt ki a szerb hadsereg és a helyi osztrák önvédelmi alakulatok között, és a párizsi békekonferencia azért, hogy mind a két felet megnyugtassa, egyrészt népszavazást írt elő a vitatott területeken, másrészt pedig született egy olyan megállapodás, hogy Ausztriát a szerbek által elcsatolt dél-stájerországi és karintiai területekért majd Magyarországtól kapott területekkel fogják majd kárpótolni. Tehát tulajdonképpen ez az úgynevezett Burgenland, ami egy mesterséges elnevezés ennek a nyugat-magyarországi hatásávnak. Burgenland egy nagyhatalmi alkunak a része volt, és tulajdonképpen kárpótlás volt Ausztriának a délen elvesztett területeiért.
Visszakanyarodva a békediktátum megkötésének időpontjához, kevesen tudják azt, vagy talán nem sokat beszélünk arról, hogy Apunyi Albert vezette magát a delegációt, Teleki Pál akkor, mint földrajztudós ment ki. Drassel Elzár Alfréd és Bernard Ágoston, két úgymond jelentéktelennek számító ember írta alá ezt a békediktátumot. Na most gyakorlatilag Horthy, vagy az ország akkori miniszterelnöke presztízs kérdésből másra hárították a felelősséget?
Igen, ez egy idő után 1920 elején nyilvánvalóvá vált, hogy az Antant nem fogja megváltoztatni alapvetően a béke feltételeit és a békéhez való hozzáállását. Ezért egy olyan kormányra volt szükség, amelynek gyakorlatilag az volt az egyetlen funkciója, egyetlen feladata, hogy ezt a békát lenyelesse a társadalommal, illetve aláírja ezt a nemzetközileg fontos, de a magyar nemzet számára rendkívül kínos és tragikus békeszerződést. Így lett Simonyi Semadam Sándor annak a kormánynak a feje, miniszterelnöke, amely végül is ezt a két diplomatát kiküldte Párizsba. Ugyanakkor a nagyhatalmak arra is ügyeltek, hogy nehogy olyan személynek az írása, aláírása kerüljön az okmányra, amelynek semmiféle meghatalmazása nincs, vagy nem bír kellő felhatalmazáson. Tehát ragaszkodtak az, hogy miniszteri szintű aláírói legyenek ennek az okmánynak.
De ebből az egyik volt csak az a népjóléti miniszter.
Az egyik az megbízott volt, egy tárca nélküli miniszter volt, a másik egy népjóléti miniszter volt. Uh-huh. Mint ezek a személyek is, Drassel és Bernard is később eltűntek a politikai élet színpadáról. Drassel később regényírással foglalkozott és visszavonult a politikai szerepléstől, viszont ezzel az aláírással gyakorlatilag beírta magát a magyar történelembe is. Uh-huh. Úgyhogy amikor a békeszerzést aláírták és hazatértek, maga a kormány és a miniszterek is lemondtak hamarosan.
Az előbb említett ezt a bizonyos Millerand, a trianoni békekonferencia elnöke. Ez volt az egyik halvány reménysugár arra, hogy talán a határokat esetleg később békés úton lehet rendezni. A másik pedig, hogy az amerikai kongresszus nem fogadta el. Mondjuk ilyen szempontból az amerikai kongresszusnak milyen jelentősége van?
A bolsói kormány sem fogadta el a trianoni békét. Egyáltalán a Párizs környéki békéket se a Szovjet-Oroszország nem fogadta el, soha nem írták alá, se az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok képviselői kivonultak a béketárgyalások, Wilson hazatért, részint az elnökválasztás miatt, részint pedig nem értettek egyet a győztesnek az alapelveivel. Úgyhogy ez a béke valóban az Egyesült Államok egyetértése nélkül született meg. Az Egyesült Államok magának vindikálta azt a jogot, hogy későbbiek során külön békét fog majd kötni a legyőzött államokkal. Ez meg is történt, Magyarország esetében évekkel később jött létre egy Egyesült Államok és Magyarország közötti külön béke. De ez nem jelentette azt, hogy Magyarország számíthatott volna az 1920-as vagy 30-as években a trianoni béke revíziója során az amerikaiak segítségére. Az Egyesült Államok külpolitikáját még nagyon sokáig az izolacionizmus elve határozta meg.
Tehát a teljes elszigetelődés
így van,
európai, igen. Illetve az ilyen konfliktus helyzetektől.
Ismerjük Thomas Miner Keynesnek a visszaemlékezéseit, aki részt vett a béketárgyalásoknak a gazdasági szekciójában, és felháborodottan vette észre, hogy milyen szörnyű jóvátételt akarnak kiszabni a vesztes államokra, és hogyan akarják gazdaságilag teljesen tönkretenni a legyőzött államokat. Keynes személy szerint undora és ellenszenvvel hagyta ott ezeket a tárgyalásokat, és teljesen visszavonult a béketárgyalás munkájából. Azért is fontos ezt megemlíteni, mert ez azt bizonyítja, hogy azért háttérben igen komoly szakmai munka folyt, gazdasági szakértők dolgoztak itt a békeszerződésnek a feltételein, és földrajztudósok is dolgoztak. Ezt azért érdemes megemlíteni, mert még mind a mai napig sokan azt gondolják, hogy egyáltalán nem ismerték a párizsi békecsinálók Közép-Európának a földrajzi etnikai viszonyait. Ezt nem lehet egyértelműen állítani. Elég jól tisztában voltak a nemzetiségi viszonyokkal, és nem kimondottan az emigráns cseh és román politikusoknak a propaganda anyagait használták föl, amikor megszülettek ezek a békefeltételek. Sokkal inkább a gazdaság és inkább stratégiai elképzelések döntöttek a határok végleges kialakításánál. Tehát valóban szerepe van a szomszédos népek, a csehek, a románok, szerbek propagandájának a trianoni béke megszületésében, de a nagyhatalmakat ezek a tényezők csak másodszorban érdekelték, sokkal inkább a katonai stratégiai szempontok vezérelték a határok megvonásában. Ezt azzal lehetne leginkább alátámasztani, hogyha megnézzük, hogy hol húzódott a csehszlovák-magyar határ. Igazából a fő ellenség az Antantnak ezekben az években, 1919-ben, 20-ban a bolsevik Szovjet-Oroszország volt. És úgy húzták meg Magyarország határait, hogy az utódállamok olyan vasútvonalakhoz jussanak, amelyek segítségével nyugatról kelet felé, Oroszország felé bármikor hadsereget lehet szállítani, hogyha a bolsevik Oroszország megpróbálná a kommunizmust eltereszteni Közép-Európában. Tehát gondoljunk itt a az Arató-Szatmár németiek terjedő útvonalra, amely egyrészt közút volt, aztán pedig vasútvonal, amely lehetővé tette a magyar határok mentén akár a Balkán felül történő katonai szállításokat is, a Kárpátokon keresztül Ukrajna felé, vagy gondoljunk a Pozsonyból induló vasútvonalra, amely kisebb határi kiigazítások során egészen a mai Kárpátaljáig, Körösmezőig húzódott, és képes lehetett volna katonai alakulatok szállítására is. Természetesen ismét szovjetellenes célra.
Megint ez a bűnös évszám, június 4-a, a diktátum megkötése. Ez Magyarországon már aznap az újságok leközlik, hazajön a delegáció, mi történik ezután, ezt valamilyen módon Magyarországon is törvénybe kell foglalni, ratifikálni? Ennek mi volt utána a folyamata?
Hát igen, a nemzetközi szerződések csak akkor emelkednek jogerőre, hogyha a magyar törvényhozás is ezeket törvénybe iktatja, és ez történt a trianoni békével is. A Nemzetgyűlés 1920. novemberében ratifikálta. Ennek az oka az volt, hogy voltak még lezáratlan kérdések. Ekkoriban zajlott még tőlünk északra a lengyel-szovjet háború, a lengyel-orosz háború, amely egy ideig eldöntetlen volt. És ennek során is bizonyos reményeket tápláltak a magyar politikai vezető réteg egyes tagjai, hogy esetleg, ha a bolsevikok nagyon sarokba szorítják a lengyeleket, akkor esetleg szükség lesz a magyarok segítségére is, és ha a magyarok, mint egy 20-30 ezer fős hadsereggel képesek a lengyelek segítség és az Antant segítségére sietni, akkor ez esetleg kedvezőbb feltételeket teremt, illetve lehetőséget ad a béke valamiféle revíziójára. Hogyha Magyarország, a magyar hadsereg hozzájárul a bolsevikok megállításához, visszaszorításához. Végülis a lengyelek francia segítséggel megoldották ezt a problémát, sikerült Varsó előtt feltartóztani a félelmetes vörös hadsereget, Bugyaninak a lovas hadseregét, és ebből kifolyólag ez a lengyel háborúhoz, lengyel-orosz háborúhoz fűzött remények szertefoszlottak. Azon kívül ott volt meg a burgenlandi kérdés, meg a baranyai kérdés. Ugye Burgenland, vagy az őrvidék, a nyugati őrvidék sorsa még nem tisztázódott. Igen, súlyos összetűzések robbantak ki a magyar szabadcsapatok és az osztrák csendőrség között, illetve Baranya megye még szerb megszállás alatt volt. Úgyhogy a Nemzetgyűlés csak 1920. novemberében ratifikálta a békeszerződést, és életbe lépni pedig csak 1921. július 26-án léptették a 36. törvénycikk néven. Tehát több mint egy év eltelt a trianoni béke aláírása és ennek az életbe lépése között, és utána kezdődtek meg a határ megállapítási munkálatok. Azt is fontos még tudni talán, hogy 14 részből állt maga a békeszerződés. Mi leginkább a területi változásokat ismerjük, meg esetleg a katonai rendelkezéseket, de röviden ismertetni kéne, hogy mi volt még benne ebben az igen terjedelmes okmányban. Hát először is belefoglalták a Nemzetek Szövetségének, a Népszövetségnek az egyezmény okmányát, aztán szó volt Magyarország egyéb kötelezettségeiről, például arról, hogy a megmaradt nemzetiségeknek biztosítaniuk kell a magyaroknak a demokratikus szabadságjogokat. Magyarországnak kötelessége fönntartani függetlenségét. Ezt azért foglalták bele, hogy nehogy ismét egyesüljön Ausztriával, és valamilyen formában restaurálják az osztrák-magyar közös államot. Aztán rendelkezett a békeszerződés Magyarországnak Európán kívüli érdekeltségeiről, katonai hajózási repülési rendelkezéseket tartalmazott, ezek talán valamennyire ismertek, a leszerelést, a hadkötelezettség eltörlését és a hadsereg maximális 35 ezeres létszámát illetően, de hadifoglyokról, sírhely gondozásáról, azon kívül büntető rendelkezésekről, esetleges háborús bűnösök kiadásáról, aztán a jóvátétel mértékéről, amelyet egy jóvátételi bizottságnak kellett ellenőrizni az Antant részéről, a jóvátétel zálogáról, amely a magyar nemzeti vagyon volt, aztán gazdasági rendelkezésekről, melyek alapján az Antant államoknak kereskedelmi kedvezményeket kellett biztosítanunk, a szabad légtér használatról, kikötők, víziutak, vasutak szabad használatáról, és a nemzetközi munkaügyi szervezethez való csatlakozásról. Ezek a különböző pontok mind azt bizonyítják, hogy igen kiszolgáltatott helyzetbe került Magyarország az első világháború után. A trianoni béke következtében gazdaságilag, politikailag is gyakorlatilag vételenné vált. Thank you.
a történelemben nem lehet olyanról beszélni, hogy mi lett volna, ha, de egy biztos, hogy a vesztes országok közül egy ország nem fogadta el a feltételeket, ez Törökország volt. Magyarország, miről azért tudjuk, hogy a területi veszteségei a legnagyobbak voltak a vesztes országok közül, és ez tényleg méltánytalan békeszerződés volt számunkra. Valamilyen megoldás lett volna arra, hogy ha nem fogadják el, mert mindenki elismeri, hogy ez egy igazságtalan békediktátum volt. Milyen lehetőségei voltak Magyarországnak, hogyha nem fogadja el a békét? Egy újabb háború?
Igen, hát nem sok választása volt a magyar politikájának, és személy szerint Horthy Miklósnak sem. Horthy már készített a trianoni béke aláírása után egy titkos feljegyzést, amely arról szól, hogy milyen háborúval lehetne visszafoglalni az elcsatolt területeket. Tudta, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerül az ország, és személy szerint sem akart lemondani ezekről a területekről. Mondjuk azt el kell ismerni, hogy irreálisak voltak ezek a tervek. Magyarország ezzel a 35 ezer fős hadsereggel, vagy ha még akkor nem is volt annyi, de fokozatosan csökkent a létszáma erre a szintre, képtelen lett volna több százezer fős hadsereggel szembeszállni. Tehát, hogyha egy fegyveres ellenállás bontakozott volna ki, az mindenképpen az öngyilkosság lett volna egyenlő, és akkor esetleg megvalósultak volna azok a maximális követelései a szomszédos államoknak, amelyeket most már csak ilyen rémképként szoktunk nézegetni különböző térképeken, hogy milyen maximális követelése volt a cseheknek, a románoknak ugye a tiszai határról van szó, vagy a szerbeknek, mi volt az a bizonyos korridor, amellyel Nyugat-Dunántúlon Csehszlovákiát és Jugoszláviát össze akarták kötni, és ami még kisebb területet hagyott volna a magyarok kezén és a magyar kormány fennhatóság alatt. Úgyhogy ezt a békeszerződést, akár tetszik, akár nem, alá kell írni, ezt tudta mindenki, tudta Teleki is, meg tudták a politikai vezető rétegnek a tagja is, ahhoz, hogy Magyarországot elfogadják. Törökország esete azért más, és szerintem ezen már le kéne számolni a közgondolkodásban is, hogy nem volt követhető ez a példa. Mert Törökországnak volt egy olyan szövetségese, amely olyan hátországot biztosított Mustafa Kemalnak, hogy bátran fel tudta venni a harcot a görög, elsősorban a görögökkel szemben, de farkas szemet tudott nézni az angolok és a franciák az olaszokkal szemben is. Ez a bolsevik Szovjet-Oroszország volt. Az örmény kérdésben olyan cinikus megegyezés jött létre az oroszok és a törökök között, ami szerint egyik fél sem ismeri el az önálló Örményországot, amelyet az antant hatalmak ígértek meg az első világháború idején, és ezáltal ez a cinkosság tartott össze itt a két államot, és ennek segítségével még fegyverszállítmányok is érkeztek a Kaukázuson keresztül Törökországban a török hadsereg részére. És ilyen hátországgal és a bolsevikokkal kialakított jó viszony hatására Atatürk képes volt felvenni a harcot a nagyhatalmakkal, elsősorban a görög hadsereg legyőzésével, kiűzésével és egy méltányosabb béke szerződést elérni a törökök számára.
Thank you.
A mai adásban a Trianonhoz vezető útról, külső és belső okokról, következményekről beszélgettünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új és jelenkori történeti tanszékének egyetemi docensével. A riporter Klész Beáta volt.
Spirkodat kor színről.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencia.